Hallgassátok meg a virágvasárnapi történetet Máté evangéliuma 21. részéből, az első 17 verset olvasom. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Bétfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedik azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféták által. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, kicsoda ez? A sokaság ezt mondta, ő Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták, Hozsánna Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sosem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Kedves testvére, kedves gyülekezet, belépünk a húsvéti ünnepkörbe, ennek is ebbe a szakaszába, amikor elkövetkezik a nagy hét és virágvasárnap, az, amivel elindul ez az időszak, különösen is. Valószínűleg, hogyha szoktatok húsvétot ünnepelni, hogyha ennek az ünnepnek az elemei ismertek a számotokra, akkor a virágvasárnapi történettel elindulnak az emlékek, eszetekbe jutnak akár talán erről tanítások, vagy gyermekistentiszteletek, vagy filmek, vagy a gyülekezeti alkalmak, amikor itt vagyunk a templomban, és ugye ilyenkor általában a világításon ilyen pálmaágak vannak, ilyen díszítés jelenik meg, és eleve a virágvasárnappal valahogy egészen közel jön a nagy hét. A virágvasárnapnak az öröme, a felszabadultsága, a kiáltása, az Istenhez kiáltása, a király diadalmas bevonulása, az embert örömmel tölti fel, és utána nagy kontraszt lesz majd azzal, ami nagy héten történik. Van egy-két olyan visszatérő, refrénszerűen velünk lévő üzenet, amelyet ilyenkor felelevenítünk. Tudnélik, hogy ez a tömeg Hozsánnát kiált, és ünnepli a Messiást, majd néhány nappal később egy másik tömeg azt kiáltja, hogy feszítsd meg. És nem tudjuk nem látni egy hét múlva húsvét ünnepén, húsvét reggelének az örömét, a feltámadásnak a csodáját, hogy ez a király valóban győzött a legnagyobb ellenség a halál felett is. Itt vagyunk tehát a húsvétra készülve, és közben, ha körülnézünk, a valóságunk valami egészen ijesztő képet mutat. És lehet, hogy egészen eleged van már ebből, és hallani sem akarsz róla, és lehet, hogy napról napra böngészed a híreket, és szeretnéd, hogyha valami jó dolog lenne, és várod az enyhülést mindenféle értelemben. Tombol a járvány, veszteségek vesznek bennünket körül, harc van, sötétség van, ki kell tartani, csak sokaknak már talán nincs miből. Közönösek is lehetünk, bele is fásulhatunk, nagyon sokféle helyen lehetünk ebben a helyzetben, de az biztos, hogy a kontextusunkat nem tagadhatjuk le. És azt mondom, ezen a mai vasárnapon is arra hívlak benneteket, hogy egyrészt hozzuk Isten jelenlétébe mindazt, amiben vagyunk, másrészt hívjuk be őt a valóságunkba, és így lépjünk bele mindabba, amit az igén keresztül ő üzenni akar nekünk. Három fókusza lesz ennek a mai igehirdetésnek. Először is az, hogy mi történik itt, mit jelent ez, hogy meg van írva, amire sokszor hivatkozik a Szentíró. A második fókusz az az lesz, hogy mit jelent, hogy Jézus igazából felülír nagyon-nagyon sok mindent, amit vele kapcsolatban gondoltak és elvártak tőle. És a harmadik pont pedig, hogy hogyan lép be a mi életünk történetébe itt ezen a mai napon. Mi is van ebben a történetben előttünk? Viszonylag egyszerű cselekvés sorozatot látunk, elküldi a tanítványait Jézus, szereznek neki egy szamarat, mondjuk így, bevonul a városba, ünnepli a nép, oda megy a templomba, megtisztítja azt, tesz egy-két csodát, majd utána kimegy a városból. Egészen drámai ez az egész történet, de főleg akkor drámai, ha így kilassítjuk, és az egyes elemeiben látszik a drámaiság, felháborító is, megjelenik benne nagyon sok érzés, megjelenik benne a rácsodálkozás, a meglepetésszerűség, megjelenik benne az öröm, a csodálat, az imádat, aztán megjelenik a harag, megjelenik benne nagyon sok dinamizmus, és aztán a végén marad egy nagy hiány, egy nagy űr. Gondoljuk csak bele, hogy annyi történik, hogy Jézus bemegy, aztán kijön. Bemegy a városba, megtisztítja a templomot, aztán kijön a városból. Nagyon sok kérdést vethet ez fel. Miért itt kellett történnie? Miért nem történt másként? Ami fontos ezen a ponton számunkra az az, hogy akár ismerjük ezt a történetet, és sokszor hallottuk, akár nem, egyrészt csodálkozzunk rá erre a drámaiságra. És a drámaiságnak nem csak arra vonatkozására, hogy milyen széles amplitúdójú érzelmekkel találkozunk itt, hanem arra is, hogy Isten egy cselekvő Isten, és amikor Jézus Krisztusban testet öltött és a földre jött, akkor tett dolgokat, amelyek hatással voltak a környezetére, de amelyek nem nagyon illettek abba a keretbe, ahogyan Istenről gondolkodtak. Nem nagyon illettek azokba a keretekbe, amelyeket elvártak volna tőle. Lehetett hozzá kapcsolódni, de nem úgy és akkor tette a dolgokat, amikor azt feltétlenül elvárták tőle. Ami különösen izgalmas azonban, Máté evangélista leírásában, hogy ahogy az egész evangéliumban tette, ezen a ponton is, többször él azzal a fordulattal, hogy ahogyan megvan írva, és az Ószövetségre utal vissza. Tulajdonképpen, amit Jézus tesz, ahogy bevonul messiásként Jeruzsálembe, ezzel erősíti meg a zsidó emberek gondolkozásában és az ő formanyelvükön azt, hogy én vagyok a messiás, a Dávid utóda. Elfogadja azokat az üdvkiáltásokat, hogy Hozsánna a Dávid fiának. Ezen a ponton már nem mondja azt, mint korábban, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ő a Krisztus, amikor csodák történtek, amikor nyilvánvaló jeleket tett, hogy ezt még nem mondjátok el másnak. Hanem ezen a ponton már engedi, hogy ő Dávid fiának nevezzék, ugyanis eljött az ő ideje. Eljött az az idő, amikor majd megváltja az embert, és most már vállalja nyíltan ezeket a messiási jelzőket tulajdonképpen. Máté evangélista pedig ezeket az ószövetségi párhuzamokat kapcsolja itt ezen a ponton, újra és újra, hogy igen, ő a megígért messiás. Tulajdonképpen tanítja az olvasót, figyelj csak, itt ez teljesedik be, itt ez a profécia teljesedik be, ez azért történt, mert megvan írva. De gondoljunk csak arra, hogy amikor Jézus a pusztában megkísértetik, az ördögnek a támadásait is ezzel veri vissza, hogy azt mondja, megvan írva, és Isten igéjével, Isten szavával vág neki vissza. Ezen a helyen Máté evangélista tollából ezek a visszautalások és ezek az ószövetségi kapcsolások azt szolgálják, hogy nyilvánvalóvá legyen a számunkra, hogy ami itt történik, annak köze van a múlthoz, szervesen illeszkedik Isten korábbi tervébe, és nagyon sok köze lesz a jövőhöz is. Istennek nem csak az ószövetségi ígéretei teljesednek itt be, hanem tulajdonképpen a jövőre vonatkozó ígéretei is bomlanak ki. Mert ahogyan Jézust, mint a messiást látják bevonulni az emberek a városba, ugyanúgy utal ez majd arra, majd később bomlik ki az evangéliumokban is, hogy ő egy nap majd visszatér, és ezen a földön ítélni fog, és ő, mint dicsőséges király fog bevonulni majd ebbe a világba, és ítélni fog élőket és holtakat. A nagy történetből, a Szentírásból ismerhetjük ezt. És ezen a ponton az evangélista folyamatosan visszautal arra, hogy mi és hogyan van megírva. És hogy Isten ígéretei igazak. Látjátok, ezért történik mind ez. Mennyire nehéz az aktuális történésekben látni azt, hogy ennek bármi köze lenne Isten ígéreteihez. mennyire emlékeztetnie kell az evangélistának is az olvasóit, és emlékeztetnie kell Istennek bennünket is, hogy a Szentírás, hogy Isten ígéretei, Isten szava nem egy múltba rekedt igazság, nem egy érdekes erkölcsi tanítás, hanem szorosan kapcsolódik a mindennapjainkhoz. Kapcsolódott ott és akkor nagyon intenzíven Jézus személyéhez, és abban, hogy ő a megígért messiás, de kapcsolódik Isten népéhez, Isten ma élő népéhez és gyermekeihez is. És ez nagyon nagy kihívást jelent a mi számunkra is. Egyrészt azért, mert mi, a mai kornak az emberei, akik alapvetően inkább individualisták, mint közösségiek, a saját életünknek az eseményeit szeretnénk megérteni, meg saját magunkat az írásból. És azt keressük, hogy a személyes életünkre nézve milyen ígéretei vannak Istennek. És miközben lehetnek ilyen ígéretek is, az Isten ígéretei nagyon sokszor Isten népének, a közösségnek szólnak, és Isten hűséges, és ezt az ő közösségeként élhetjük meg. Ezért van olyan, hogy az ember azt mondja, hogy hát Isten ígéretei nem is igazak, mert félreértette, mert a saját életére értette csak, és azok nem úgy, és nem akkor teljesedtek be, amikor ő azt várta. Minden esetre, ahogy megvan írva, Jézus bevonul Jeruzsálembe, Szamár csikónak a hátán, és beteljesedik a lekcióban felolvasott ige Zakariás 9.9-ből. A názareti Jézus Dávid fia, Izrael messiása. Bevonul a szent városba. És ez a király alázatos és szegény. Mennyire szép, hogy beteljesedik ez a profécia, de gondoljuk csak el, nem lovon, lóháton vonul be a harcosaival, vagy demonstratív módon a fegyvereivel, mint ahogy általában a királyok vagy a hadvezérek vonulni szoktak, hanem egy szamárcsikó hátán vonul, ami nem is az övé. Gondoljuk csak el. Nem, hogy lova nincs, még szamara sincs. Bevonul egy kölcsönszamáron, amire az egyik tanítványa ráteríti a felső ruháját. Még egy nyereg sincs rajta, nem tudom, hogy szamarat szoktak-e nyergelni, de hogy egy felső ruhán ül egy kölcsönszamáron, és nincs körülött egy hadsereg. Ki az ő felhatalmazója? Nincsen kimondott küldetése, hanem bevonul, az emberek valamilyen módon legitimálják, hogy igen, felismerik, hogy ő a Dávid fia, a messiás. Valahogy felismernek az Isten által ebből, de amit látunk, az nem annyira felel meg, nem hogy a mi elvárásainknak, de még az akkori kor elvárásainak sem. Milyen király ez? Milyen messiás ez? Azt várták abban a korban, hogy egy valamire való messiás katonai erő demonstrál, és az akkori legnagyobb katonai hatalmat, a római hadsereget kiűzi, térdre kényszeríti, és helyreállítja a Dávid királyságát, mint állam, mint létezési keret, és visszahozza Izrael dicsőségét. És ehelyett itt van ez a Jézus, aki, mint már mondtam, egy kölcsönszamáron bemegy a városba, és elfogadja, hogy az emberek éjjenezzék és tiszteljék. De hol van itt a tekintély? Hol van itt mindaz, amit ő demonstrálna az ő hatalmával? Egyáltalán nem olyan, mint amilyenre számították. Megvan írva, így kell ennek történnie. És tudjátok, az a megrendítő, hogy Isten bárhogy megtehette volna ezt, a virágvasárnapi bevonulást is, óriási dicsőséggel, emberileg elképzelhetetlen felhajtással. És ehelyett szegényen, szeliden és alázatosan vonul be Jézus. Tudjátok miért? Mert ez egyik legfontosabb ószövetségi, messiási profécia, teljesül be itt, ami majd később a nagy héten, hogy amikor Isten emberré lesz, a legfontosabb üzenetét, az ő szeretetét úgy jelenti ki, hogy esendő lesz, törékeny lesz, a fájdalmak férfia lesz, aki megvetett, aki nem népszerű, aki elől az emberek eltakarják az arcukat, aki Isten báránya lesz, és akiből végül áldozat lesz. Megvan írva sok minden, és ami itt beteljesedik, az nem az, amit elvártak. Minden esetre Jézus bevonul, és egyenesen a templom felé veszi az irányt. Nagyon tudatosan. És amit ott tesz, az talán még jobban felborít és felülír mindent, mint amit elgondoltak róla, és amit vártak tőle. Jézus bemegy, és megtisztítja a templomot. A templomnak volt, a jeruzsálemi templomnak akkor egy első udvara. Amikor megérkezett az ember, a pogányok udvara, ami azt a célt szolgálta, hogy azok a nem zsidó származású emberek, akik mégis a templomba mennek, valamilyen módon hallhassanak Isten igazságáról, az Isten törvényéről, az Isten igéről, és a pogányok udvarából valamilyen módon részük lehessen abba, amit Isten tesz. Ennek az üzenete, ennek a helynek az volt, hogy Isten befogadó, hogy Isten nem zárja ki azt, aki pogány, hogy a kultuszba őt is várja, és hogyha még nem is lehet benne teljesen részt, de ez volt az a pont, ahol lehet kapcsolódni. És tudjátok, mi volt a pogányok udvarába, ott és akkor Jézus korában? Biznisz. Két dolog történt. Egyrészt árulták az állatokat, ugye mindenféle áldozati állatokat, de különösen a legszegényebbek, ilyen galambfiókákat vehettek az áldozatra, és mint ahogyan a virágárusoknál hallottak napja környékén, a legszebb krizantémok a legközelebb a temetőhöz kaphatók, és hát nyilván ott a legdrágábbak, hiszen az ember nem viszi magáról távolról, hanem ott megveszi a virágot. Hát ugyanígy a galambfiókát, meg az áldozati állatot mi sem praktikusabb, mint a pogányok udvarában árulni legközelebb a szent helyhez. Itt gyorsan meg lehet venni, képzelhetjük, hogy mekkora biznisz volt ez. És még egy dolog történik ott. A távolról, a diaszporából érkező zsidók, amikor egy évben egyszer az ünnepre felmentek Jeruzsálembe, akkor vitték a templomadót magukkal, amit szerettek volna rendezni. Ezt nyilván az ő saját otthoni pénzükön vitték, hogy a diaszpórában, a földközi tenger nagy városaiban szétszórva élt a zsidóság, a babiloni fogság és a szétszóratás miatt ott is maradtak sokan, generációkon keresztül, és amikor mentek fel a jeruzsálemi templomba, és vitték a saját pénzüket, akkor ott váltották át a templomi pénzé, azzá a pénzé, amit ott Jeruzsálemben elfogadtak, és csak abban a pénznemben lehetett befizetni természetesen a templomadót, és ott ez a pénzváltás is zajlott. Megint csak belegondolhatunk, hogy ezek az árfolyamok azért úgy alakultak, hogy itt legfőképpen azok járjanak jól, akik megengedték, a főpapok nyilván, meg a kornak az a vallási rendszere. Szóval ez a két dolog zajlott ott. Egy picit gondoljunk ebbe bele. A pogányok udvarában zajlik az áldozatoknak a mindenféle csereberéje, vétele, adása, alkudozás, és zajlik a pénzváltás. Egyik tevékenységgel sincs önmagában gond, nem a bizniszsel van a gond, hanem azzal, hogyha ez tisztességtelen, meg azzal, hogy hol zajlik. És Jézus oda megy erre a helyre, és a következőt teszi. Kizavarja az árusokat. Nem kérdezi meg, hogy miért vagytok itt. Nem finomkodik, hogy elnézést, nem lehetne ezt egy kicsit halkabban tenni, esetleg nem lehetne arrébb menni egy kicsit, hanem kiűzi őket, felborítja az asztalaikat, a pénzváltók asztalait, ahol ott voltak valószínűleg ezek a pénzérmék kiszámolva, stócolva, nyilvántartás, minden. Gondoljátok el, mennyire bosszúság ez. Felborította ezeket az asztalokat, felborította a galambárosoknak a székeit, teljesen kiűzi ezeket innen ezeket az embereket, más evangélium azt írja, még ostort is ragadott, és megtisztítja ezt a helyet. Sőt, a szavaival is megítélés azt mondja, rablók barlangjává tettétek az én atyámnak a házát. Ezt a történetet és ennek a képét szeretném mindazoknak a figyelmébe ajánlani, akik azt mondják, hogy az Ószövetség Istene milyen haragos, és Jézus milyen szerető. Szeretném, hogyha ezt megjegyeznétek, hogy a szeretet az Új Szövetségben annyira fontos, és hogy Jézus annyira szeret, és hogy ő mennyire szeret szemben az Ószövetség Istenével. Hát Jézus tud ilyen is lenni. Jézusnak van haragja. Jézusnak van ítélete. Egyáltalán nem egy ilyen, elnézést a kifejezésért, de egy ilyen cuki, domestikált, háziasított messiás, hanem valaki, aki ítéletet gyakorol, amikor kell. Bizony, ezen a helyen Jézus rendet tesz. És mi történik ezután? Ahonnan ő megtisztít, ahonnan kimegy a mocsok, ahonnan kimegy a bűn, oda beáradnak a szükségben levők. Három csoport jön be, vakok, sánták, betegek, sánták, és gyerekek. Olyanok, akiknek szükségük van a segítségre. Ezen a helyen oda mennek Jézushoz a szükséget szenvedők, és ő elkezdi őket gyógyítani. Ott, azon a helyen, ahol nem sokkal azelőtt még folyt az üzlet, gyógyulások történnek. És azt is olvassuk, hogy a gyerekek, akik kint voltak a felvonuláson, amikor Jézus bevonult, bemennek, és ott kiabálják, hogy Hozsánna Dávid fiának, valószínűleg látták ezt a nagy ramazurit, és ők folytatták ezt a dicséretet. Hát jó nagy felfordulás. Feltételezem, hogy a kiűzött árusok sem ültek ott szótlanul, hanem méltatlankodtak. A betegek betódultak, elindult a gyógyítás, a gyerekek szaladgáltak és kiabáltak. Feltehetjük a kérdést, hogy ez az Isten rendje? Ez az élet. Amikor egy hely azt szolgálja, amiért Istentől rendeltetett. Megkérdezik a főpapok, az írástudók, akik ott vannak a templomban, hogy hogy engedheted ezt, hogy ezek a gyerekek ezt tegyék? Jézus válaszol egy igével, a 8. Zsoltárból, és aztán elmegy. Ennek a történetnek ez az igazán drámai pontja. És gondoljuk csak el, milyen lehetett mindezt átélni, és milyen most ebbe így kívülről beletekinteni. A harmadik pont, hogy kiírja a mi történetünket, és itt ezen a ponton nagyon-nagyon fontos az, hogy ne engedjük el ennek a történetnek a drámaiságát és az igazságait. Ne tegyük meg azt, amit valószínűleg sokszor teszünk, hogy rácsodálkozunk Isten igében valamire, megértünk valamit, világosság gyúl benne, felsejlik az, hogy mekkora dolog, ami itt történt. Tudjuk magasztalni ezért Istent, és azt mondani, hogy mennyire nagy dolog, amit tett. És megértjük, hogy mekkora dolog, hogy Jézus megtisztítja a templomot, és aztán beáradhatnak a szükségbe levők. De ez olyan, mintha tényleg világosság áradna a Szentírás szavaiból a számunkra, majd utána becsuknánk, és azt mondanánk, hogy ez nagyon szép. Majd a mennyben részem lesz ebbe a világosságba, de amiben én élek itt, az kőkemény sötétség. Annak semmi köze ehhez. Sőt, lehet, hogy dühösek is leszünk. Miért ír ilyet a Szentírás, hogyha mi meg itt szenvedünk? Hol van Jézus? Hol van abban, amiben mi vagyunk? És ne tegyük meg ezt, hogy leválasztjuk és lezárjuk, hanem tegyük fel a kérdést. Hogyan léphet a mi történetünkbe és a mi életünkben ezen a mai napon Jézus, virágvasárnapnak az ünnepelt messiás királya? Abból szeretnék kiindulni, hogy nagyon sokszor azt rójuk fel Istennek, hogy ő nincs jelen, vagy nem tapasztalható, vagy nem úgy tesz dolgokat, ahogyan azt gondoljuk, vagy megértettük. És szeretném arra irányítani a figyelmet, hogy ez akkor is így volt, amikor testileg a földön járt. Amikor Jézus ott volt, pont ebben a történetben is, és látták az emberek, ugyanezt a kérdést tehették fel neki. Miért mentél el? Miért jöttél be Jeruzsálembe? Utána miért mentél el? Miért ezt tetted? Miért így tetted? Miért nem azt mondtad, hogy? És azt látjuk, hogy egy szuverén úrként viselkedik. És meg vagyok győződve arról, hogy sokszor azok a kérdéseink, amelyek arra irányulnak, hogy miért nem így és miért nem úgy van jelen Isten, abból fakadnak, hogy nem ismerjük, vagy nem tudjuk elfogadni, és nagyon nehéz tudomásul venni, hogy ő szuverén úr. És nem hagyott el, és gondoskodik, de ő azt tesz, amit akar, mert ő Isten. És meg kell elégednünk azzal, amit szól, és ahogyan tesz. Nem tudjuk őt irányítani. Egyetlen egy dolgot tudunk vele tenni. Hívjuk. Magasztaljuk az ő nevét, elismerjük az ő uralmát, és segítségül hívjuk. Mert bár szuverén úr, nem egy kegyetlen szuverén Isten, hanem azt mondja, hogy hív segítségül, a nyomorúság idején én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. Lehet őt hívni, lehet őt hozzá fordulni. Hogyan lehet jelen a mi életünk történetében? Hogyan kapcsolódhatunk hozzá? Jelenleg úgy, hogy hit által elhisszük, hogy mindez valós, hogy egy lépést teszünk, és azt mondjuk, hiszem, Uram, hogy Te vagy, és Te az vagy, akinek mondod magadat. És egy csomó kérdésem és kétségem van. De hiszem, hogy Jézus Krisztus, Te vagy az élet Ura. Te vagy az életnek és halálnak dicsőséges fejedelme. Te vagy a Messiás, mert megvan írva, hogy Te vagy az. Mert megvan írva, hogy legyőzted a halált, és aki hisz benned, az üdvözül, és ezek a dolgok nem változtak, a körülményeink változnak, a virág felborul, az álmaink összetörnek, de ez nem változik, ez megvan írva. És ezen a mai napon, először vagy újra, ezt elhiszem. Akkor is, hogyha nagyon nehéz, és akkor is, hogyha tele vagyok akár kérdéssel, fájdalommal vagy közönnyel. És most azokat szólítom meg, akik hitben járnak, de megfáradtak, vagy megfásultak, vagy eltávolodtak. Nem arra hív Isten, hogy emlékezz arra, hogy hogy cselekedett régen, hogy emlékezz arra, hogy te régen hitben jártál, és az milyen jó volt, hanem arra, hogy most tárd ki a szívedet előtte, hogy lépj felé egy lépést, és hívd be, Jézus, itt vagyok, ebben az állapotban vagyok, jöjj. A Szentlélek által jöjj, és töltsd be, és légy jelen, és vonulj be az én életembe is. És tisztíts meg mindattól, ami nem odavaló. És józaníts ki mindabból, amik az illúzióim voltak veled kapcsolatban. És adj igaz hitet, és adj tőled jövő szeretetet. Honnan tudod, hogy ez megtörténik? Lehet, hogy nem fogod érezni rögtön. Lehet, hogy ez egy hitvallás, egy segélykiáltás marad ebben a helyzetben. De arra pillanatra és arra a momentumra hadd irányítsam most a fókuszt, amikor megtisztítja Jézust a templomot, és utána beáradnak a gyengék, a szükségben levők. Akik oda mennek hozzá, azok voltak, akik tényleg periférián voltak, akik nem számítottak, a gyerekek az ókorban nem olyanok voltak, mint ma, hogy kvázi isteníti őket a kultúra, hanem megvetettek voltak. Amikor Jézushoz jössz, és amikor Jézust hívod, és amikor ő megtisztít, azt lehet, hogy onnan veszed észre, hogy gyengének és rászorultnak tudod végre magadat megélni. És ez egy nagyon jó állapot. De hát erről szól az egész nagy hét, hogy a királyoknak a királya, Jézus gyenge lesz, kiszolgáltatott, megtört. Így most, kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindazok, akik itt vagytok ezen az Isten tiszteleten, így lépjünk bele a nagy hétbe. És hívjuk a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy legyen jelen, hogy lépjen oda hozzánk, és mindazoknak a valóságába, akik szenvednek. És megvan írva, hogy ő a megrepett nádat nem töri el, és a füstölgő mécset nem oltja ki. És megvan írva, amit az előbb mondtam, hogy aki segítségül hívja őt, azt ő megsegíti. És megvan írva, hogy elmegy az elveszett bárányért, ott hagyva a 99-et, és visszahozza. És megvan írva, hogy a tékozló fiú hazatérhet, és az atya nem küldi el, hanem magához fogadja. Ez a mi Istenünk. Hisszük, hogy ő a szenvedőkhöz lép, és megtapasztalhatjuk most is, hogy ő nem utasít el a fájdalmadban, hanem vigasztal. Hisszük, hogy most a családjainkban, az otthonainkban, azokhoz is, akik családban élnek, és ezzel küzdenek, azokhoz is, akik magányosak, és emiatt küzdenek, és fáradtak bele, odalép, és békességet ad, és reménységet ad. És hisszük, hogyha hívjuk őt, akkor lehet, hogy felborítja a büszkeségünket, felborítja a számításainkat, az üzleteinket, akár amit Istennel kötöttünk, hogy majd mi elég jól leszünk, és elég jól szolgálunk, és ezeket felborítja, és egyszerűen együtt érez velünk, és megtanít ezáltal másról is együtt érezni, és kitartani, hogyha szenvedni kell. Nagyon nehéz elfogadni azt, hogy Isten gyenge, ezen a ponton, amikor Jézus Krisztus szenved és alázatos. De tudjátok, az tud ilyen gyenge és alázatos lenni, aki igazán erős. Jézus volt az az ember Isten fiaként, akinek soha nem kellett kompenzálnia, soha nem kellett mutatnia azt, hogy ő milyen erős. Mert a világ mindenség ura ilyen gyengévé tudott válni. Vigasztaljon bennünket ez gyengességünkben, elesettségünkben. Tanítson meg bennünket arra, hogy mit jelent tényleg kegyelemből élni. És Isten adja meg, hogy bejárhassuk majd ezt az utat, a nagy hetet, ami előttünk van, az a reménységgel, az az élő reménységgel, hogy ő velünk van, minden napon a világ végezetéig, hogy lépésről lépésre megerősít, hogy a szenvedésnek vége van, hogy a megpróbáltatásoknak vége lesz, belátható időn belül. Nem örök a szenvedés, és ha a földi életben hordozzuk is ezeket a sebeket, a mennyben ez már nem lesz. Így áldjon meg bennünket Isten az ünnepben, vigasztalással, az ő jelenlétével. Ámen. Imádkozzunk. Hozsánna, Urunk, segíts meg! Jöjj, megváltó királyunk! Ezért kiáltunk most, és hiszük, Urunk, hogy világszerte keresztény testvéreink ezért kiáltanak virágvasárnapon, látva a világ helyzetét, látva saját elveszettségünket, a bűneinket, látva mindazt, ami körülvesz. Jöjj, megváltó királyunk, könyörülj rajtunk, szabadíts meg bennünket, mutasd meg a te kegyelmedet, a te szeretetedet, amely újjá tud teremteni. Jöjj a sötétségünkbe, a nyomorúságunkba, gyógyítsd a betegeinket, erősítsd, akik küzdenek, vigasztald a reményteleneket, a gyászolókat, és emelj fel bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy együttérző Isten vagy. Köszönjük, hogy mellénk lépsz. És mivel Jézus, te magad szenvedtél és átélted mindazt, amit ember átélhet, ezért meg tudsz indulni erőtlenségeinken. Így kérünk, hogy jöjj. Áld meg bennünket, áld meg a nagy hetünket, az egész ünnepet, hogy végig tudjuk járni veled, és bármennyire furcsa és nehéz a nehézségeket, a fájdalmakat, segíts, hogy magunkhoz tudjuk ölelni, el tudjuk fogadni, hogy ebben tudjunk találkozni veled, a kegyelemmel. Hozz életet, hozz feltámadást, hozz újrakezdést, reménységet, és hisszük, hogy a legnagyobb ellenségünket győzted le, Jézus, a halált, és hogy így lehet reménységünk, hogy tiéd minden hatalom, mert megvan írva. Erősítsd a hitünket, adj bölcsességet különösen a vezetőinknek, a döntéshozatalban. Imádkozunk nem csak magunkért, az országunkért, az egész világért is. Jöjj, megváltó királyunk! Hallgass meg, amikor a tőled tanult szavakkal is imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.